nem sújtja, akkor sokkal tovább vegetál egy ilyen állapotban. Ilyenkor a hideg az teljesen felgyorsítja ezt a helyzetet, mert így akkor még minden tartalékát feléli, tehát mindent, a belső szerveit lebontja szinte a végére, úgyhogy ilyenkor nagyon sokan egyszerűen nem élik túl, és még csak nem is tudunk róla.
Te, beszéljünk egy pár szót a gazdákról, mert valójában én bárkinek bármikor mesélem ezeket a történeteket, amiket a te is zárójelben mondom, esetleg más kutyavédő vagy állatvédő szervezetek oldalán is lehet látni, hogy mindenféle ötleteket mondanak, de valójában ugye azt tudom, hogy nem a, hát persze nem a kutyákkal van baj, hanem a gazdákkal. Tehát te leemeled az elfagyott, kiéheztetett kutyát, és ahogy írod is, tudod jól, hogy tavaly egy másik kutya ugyanott már meg is halt. Szóval, hogy ezekkel a gazdákkal nem lehet valami, vagy mi lehet annak az oka, hogy nem tudom, tehát érted, még a kérdés is olyan furcsa feltenni, hogy miért köt ki egy újabb kutyát ugyanannak a póráznak a végére, aki ugyanúgy végzi majd?
Hát egyszerűen ezen én tényleg sokat gondolkodtam, mert most is például Petya helyén is van már másik kutya.
Döbbenek.
Tehát, hogy itt az állatvédők ezzel, én csak ezt tudom mondani, nem tudnak mit kezdeni. Tehát se hatáskörünk, semmi. Itt a hatóságok tudnának valamit tenni, ami szintén ugyanolyan nehéz, hiszen aki deviáns, aki érzéketlen, aki nincs normális erkölcsi értékrendje, meg sorolhatnám, az nem fogja meghatni sok minden, tehát még esetleg egy eltiltás se hatja meg, akkor még azt is meg kell szegnie, és hát tudjuk, hogy azért itt a szankcionálás az, ami kicsit azt mondom, hogy le van maradva. Uh-huh. Tehát ameddig ezt megtehetik úgy, hogy nem érzékelnek semmi különösebb következményt, addig megteszik, megtehetik, hiszen nagyon könnyű kutyához jutni, hiszen semmiféle felelőssége nincs ez ügyben, a gyerek szeretne megint egy kis kutyát, mert nagyon sokszor tulajdonképpen innen indul az egész, hogy szeretne a gyerek, és akkor oda viszi.
És kiköti.
Igen.
És kiköti, tehát azt tehát hogy és mind kiköti. De azt sem értem,
hát,
hogy...
Mert alkalmatlanok ugye a kutyatartásra, ezek az úgymond ingatlanok, és akkor ez egy ilyen nagy gyűjtő fogalom, mert ebből sok konkrétan szinte putri, van, ami nem feltétlenül, csak erre nem készült rá, meg ugye ez egy hozott hagyomány is úgymond, tehát meg kell kötni, és akkor ott nincs láb alatt, meg nem kell vele úgy foglalkozni, hogy bemegy a házba, meg kimegy az utcára, mert hát jó kerítés ezeknél nem nagyon szokott lenni. Nem, hát az a baj, hogy ezen azért szoktam gondolkodni, mert mondom, hogyha megérteném, hogy miért történik, akkor talán kicsit szembe lehetne menni vele.
Aha.
Ezt az érzéketlenséget, hogy ott egy kiszolgáltatott élőlény, aki rá van bízva, tehát ő felelős érte, ahogy él, ami történik vele, az rajta múlik, ugye a gazdán, idézőjeles gazdán, és hogy ezt ő nem érzékeli, és tehát hogy tényleg ott a szeme előtt sorvad el, addig, ameddig csontvászként ott fekszik, félig meghalva, vagy teljesen. És ezt nem fogom megérteni, valószínűleg akármennyire szeretném, hogy ez hogyan van.
Értem, és én is értem, hogy mit nem értek, de arra gondoltam, hogy esetleg, hogy te azt fogod mondani, hogy maguk ezek az emberek is nagyjából valahogy így élnek, senyvednek, sorvadnak, vagy hát...
Sok esetben természetesen így van, viszont ugye azért tudunk ellenkező példát is, mert olyat is ismerek, aki nagyon-nagyon egyszerű és szegényes körülmények közt él, és valahogy ez meg benne van, egyrészt ez az érzelmi alap, másrészt meg az, hogy felelős, tehát mégis van benne felelősségtudat, és mondjuk a semmiből is megteremti, vagy ha más nem segítséget kér, vagy bármit csinál, tehát azt nem nézi el, hogy miatta nélkülözzön az állata. Tehát ilyet is tudok. Neki szinten, sőt, aki még a környezetében is segít. Miközben neki ugyanolyan nehéz előteremteni a saját megélhetésére a pénzt, a bármit, a lehetőséget. Uh-huh. És ő nem tudja elnézni mondjuk azt, hogy egy állat kiszolgáltatott, bajban van, segítségre szorul. Tehát biztos, hogy ezzel is összefügg, hogy ő maga is nélkülöz, és nem tudom, hogy akkor miért gondolja, hogy akkor már egy élőlény is ad nélkülözzön. Tehát azért ebben ilyen nagyon nagy fokú érzéketlenség van, amivel én eleve az életemben nem tudok mit kezdeni.
Igen, értem. Egyébként, igen, már ott elveszek, hogy minek viszi haza? Tehát mondjuk mondtad, hogy van egy ilyen, amikor a gyerek akar kutyát, de hogy különben sok esetben érthetetlen, hogy miért van ott az az állat? Tehát miért van a... Miért
igen, mert neki? Alapvetően ugye hát én azt tapasztalom, hogy kötődésük nincs hozzá.
Nincs.
Tehát abszolút nincs kötődésük hozzá, hiszen csereberélik is, meg nem is érdekli. Nem tudom, tényleg nem tudom eldönteni. Mondom, az is nyilván közrejátszik, hogy nagyon könnyű kutyához jutni, tehát rengeteg születik fölöslegesen, nyilván szabadulni akar a gazda, mit tudom én mondja a munkatársának, hogy nem kérsz egy kutyát, hogy mit tudom én, van 6 kis kölyök, akkor aztán egyszerű azt mondani, hogy de hazaviszem. Tehát olyan állomány van ebben az országban, hogy szinte mindenki belebotlik, hogy így ilyen mindenféle köteleződés és elhatározás nélkül is belebotlik, hogy most hazavihetek egy kutyát.
Uh-huh. Igen, el tudom képzelni, ezt értem. És mit gondolsz arról, szerintem viszonylag forradalmi gondolat, de hogy nem volna esetleg, ugye az állatvédelemben a civilektől nagyon sok pénzt gyűjtenek állatvédők, ilyenek, olyanok, nem az a lényeg, az a lényeg, hogy nagyon sok pénz befolyik végső soron a civil lakosságtól az orvosi költségekre, az oltásokra, akármire, tehát az emberek döntő százaléka jó és jószád, és segíteni akar, hogy nem lehetne esetleg szerinted ezt a pénzt arra fordítani, hogy mert a szankciók azok is vannak, de a betartatásukkal ugye probléma van, meg mindenki ott kerülik ki a törvényt, ahol tudja, hogy nem lehetne a pénzzel inkább motiválni az embereket arra, hogy ne tartsanak kutyát. Tehát azért adni, nem tudom mennyit gondolok, fogalmam sincs, csak hogy ez szerinted egy őrült hülyeség lenne, hogy az embereknek azért, te tudod, mint a családi pótlékot, adni igen, pénzt, igen, hogy ne tartson. Tehát, hogy nem megbüntetni, mert úgyse lehet azt betartatni, vagy kötelezni semmire, csak hogy a pénzt azért kapná, hogy ne tartson kutyát. Nem lehetne ez egy hozzáállás?
Hát ezzel már én is gondolkodtam egyébként, tehát azt nem tudom, hogy ez mennyire tartaná vissza őket, meg ezt hogyan lehetne kivitelezni, hogy most mennyi lenne az a pénz, és az mennyi ideig tartaná vissza. Most tényleg ez így, tudom, ilyen hülyeségnek tűnik, hogy ezen így gondolkodni, így matekozni, de hogy most adok 10 000 forintot, és akkor az meddig tartja vissza, vagy jövő hónapban újra bejelentkezik, hogy még mindig nincs kutyám, megint kérek 10 000 forintot, vagy még nem tudom.
Igen, valami ilyesmire
találni.
Én valami ilyesmire gondolok, hogy mint a havi segély, a havi családi pótlék, akár tudni, látni, nézni, ellenőrizni azt, hogy tényleg nincsen, de hát miért tartana, ha kapna pénzt azért, hogy nem tart? Lehet, hogy nem?
Hát kéne, komolyan mondom, egy ilyen kísérleti település, és hogy ezt bevezetni, ahol jól kontrollálható, mert ugye hát nyilván hazudnak is. Tehát hogy fogom én azt eldönteni, hogy van neki, vagy nincs? Mert sajnos tényleg én azt látom, hogy ezek az emberek valahogy a életösztönből, nem tudom miből, meg hát nyilván jellemből is, de gátlás nélkül hazudnak. Uh-huh. Tehát hozzászoktak ahhoz, hogy annak nincs súlya, hogyha ő nem mond igazat, belső értékrendje szerint abszolút nem érdekli, hogy hazudik-e, és akkor csak annyit kell mondani, ezt közben mondjuk beviszik a házba, utána azt mondják, hogy az nem az övék, csak bement hozzájuk, szóval nem tudom, ilyen nem jó tapasztalataim vannak ez ügyben, hogy ez hogy lehetne az ő részükről is együttműködően.
Uh-huh. Igazad van, bár arra gondolok, hogy 10-ből mondjuk 2-t visszatartnál, az is egy valamekkora eredmény. Vagy...
Mert kicsit, bocsánat, hogy ezt beleszólok, az is ugye most így, ahogy jár közben az agyam, hogy kicsit nekem az a tapasztalatom, hogyha bármit az ember ad, nyújt, biztosít, akkor követelőzőek lesznek.
Követelés,
tehát ezt sajnos tényleg megélem. Mi nagyon sokszor ugye próbálunk az emberen is segíteni, és utána már szinte így, mint egy parazita rátelepszenek arra, aki empatikus, és próbál segíteni, mert akkor már nincs vége. Tehát akkor már így minden kéne.
Uh-huh. Igen, értem, amit mondasz, és ha az ember beszélget állatvédőkkel, valóban egyszerűen nagyon nem tudjuk, szerintem azok, akiknek ez nincs benne. Igen, tehát, hogy elképzelhetetlen, hogy milyen tudatlanság, és nem jó indulat, és mindenféle.
Meg én azt gondolom egyébként, hogy, és én tök politikamentes vagyok,
igen,
de nem jól kezeljük ezt a eleve az ilyen peremhelyzetű embereknek a helyzetét. Tehát tényleg az van, hogy szinte arra szoknak csak rá, hogy nekik jár. Tehát ők jogosultak, mert ők nehezen élnek, ők nyilván valaminek az áldozatai, tehát soha nem az ő tehetetlenségük, meg mert nem igyekszik, vagy nem motivált, vagy valami, hanem nekik mindig jár az a plusz juttatás, az a segítség, az a bármi, és ők valahogy ebbe szocializálódtak bele. És onnantól ő nem akar segíteni magán, nem akar betartani szabályokat, mert úgyis megkapja azt, hogy bizonyos segítséget. Tudom, hogy még így is sokan nélkülöznek meg mindent, tehát most ezt nem így értem, hogy értem, még azt se érdemlik, mondasz. Meg nem erről van szó, hanem egyszerűen hozzászoktatunk bizonyos embereket, akik magukon segíthetnének, változtathatnának esetleg a sorsukon, beállhatnának jobban mondjuk így a társadalomnak abban rétegébe, aki azért szeretne maga előre jutni, meg biztonságot teremteni magának, és mégse teszi, mert hozzájut mondjuk.
Uh-huh. Értem, amit mondasz, teljesen is valószínűleg ez így igaz, ez teljesen igaz. Kérlek, azt mondd meg, tehát, hogy ezek a kutyák, mondod, hogy csereberélik őket, hogy felelőtlenül és átgondolatlanul és hirtelenből csak hazaviszik, és aztán úgy hagyják meg egyáltalán, hogy ezek a kutyák... Hát én nem is tudom, szóval, hogy ők alkalmazkodnak, arra gondolok, hogy azt gondolnám, de lehet, hogy teljesen nincs ebben igazam, hogy a vidéki kutyák lehet, hogy tényleg egy picit másabbak, mint ezek a fővárosi elkényeztetett ficsúrok. Tehát, hogy lehet, hogy ők, nem tudom.
Szerintem mindenképpen mások. És ezt is egyébként, hogy nem ragaszkodnak hozzá, ezt ugye nyilván többek közt onnan tudom, hogy látom, hogy megint másik kutya van ott, az előzőt vagy oda ajándékozta, vagy nem is érdekli, ugye főleg mi itt azért a bizonyos lakó övezetekben rendszeresen ivartalanítunk, olyankor természetesen, bocsánat, csipezünk, oltunk, és utána meg már megint van egy másik kutyája, az meg vagy már nincs is meg, mert nem vigyáz rá, meg hát nem ragaszkodik hozzá, vagy mondom, elajándékozt, és megint van egy ugyanilyen jelöletlen, oltatlan, ivaros kutyája, akit azért mi rendbe tettünk, úgymond, hogy azzal már ne legyen ott gond, az már nincsen, mert nem érdekli, a mi pénzünkön történt, számára nincs semmi súlya, aztán megint hazavisz egy vagy kölyköt, vagy nem kölyköt, vagy bármit, és kezdődik előről, tehát tényleg csereberélik, nem kötődnek hozzá. És amúgy, mi volt a kérdés, amit most én...
Hogy ezek a kutyák mások, hogy valahogy genetikailag viszik-e azt az információt?
Igen, bocsánat, hogy... tényleg igen. Tehát hihetetlen képességek tudnak ezekben a kutyákban egyébként így kiéleződni. Nagyon szeretem azokat a kutyákat, akik ilyen helyről jönnek. Mert ők például... sokkal jobban tudnak például a saját fajtársaik közt is kommunikálni, aha, lereagálni dolgokat, tehát megtanulják, mert ugye többnyire ők ilyen több szabadon mozognak, vagy falkában élnek, meg kell tanulniuk mondjuk élelemhez jutni, védett helyhez jutni, és a többi. Itt volt egy ilyen 12 fős konkrétan olyan kutyafalka Kaposváron, akik nem gazdához tartoztak, hanem valahogy gondolom volt egy különböző ivarú páros valahol, és egy ilyen elhagyatott gyártelepen lejött az alom, azok is felnőttek, és a többi, tehát ők ilyen, mint a mauglik, olyanok voltak. Nem támadtak, tehát abszolút nem bántottak embert, bár mozogtak körülöttük, de elkerülték őket, és teljesen önfenntartók voltak, nem mentek be portákra, hogy ott mondjuk baromfigyék olyanok, hanem ilyen pockokat fogtak, kint szántóföldön, ilyesmi helyeken volt, hogy mezei nyulat, tehát tudták azokat a helyeket, ahol ők így teljesen el voltak, és komolyan mondom, boldogan éltek. Ilyen 12-es falkában nagyon látványos volt, és semmi, abszolút nem lehetett őket befogni, viszont mindent tudtak, pont azért nem lehetett befogni, mert pontosan tudták, hogy mi az, ami veszélyt jelent nekik, mint egy élvefogó csapda, vagy milyen közel mehetnek az emberhez, mi az, amire rögtön figyeljenek. Hát elképesztő.
És miért beszélsz múlt időben?
Beszéltem is egy etológus ismerősömmel, és ő mondta is, hogy volt egy szintén ilyen, nem tudom melyik városban itt az országban, és hogy így akarták is őket amúgy figyelni, tehát hogy egy kutatás tárgya lett volna, csak ugye hát nem lehetett megoldani, mert ahhoz le kellett volna járkálni oda, meg mindent, tehát ezt meg is értem, technikailag nehéz kivitelezni, de tényleg itt mi láttuk őket, és hát igazából csodálatra méltó.
De miért beszélsz múlt időben erről a falkáról?
Mert szétment a falka azért, mert ilyen majdnem egy éves időtartamról beszéljünk, hogy mi folyamatosan követtük őket, mert nyilván be akartuk fogni, mert hát azért lakossági bejelentések voltak, mert látványos volt, és hát ilyen ijesztőnek tűnt, holott mondom, soha nem támadtak embert, így szépen elvonultak, ha úgy tűnt, hogy most ott túlságosan rájuk irányul a figyelem, és be tudtunk fogni 6-ot, ezt ilyen abszolút eltérő időpontokban, 3 anyát úgy, hogy lekölykeztek, és megtudtuk, hogy hol vannak, és ott sikerült rajtuk ütni, meg élve fogó csapdával mégiscsak sikerült ilyen kevésbé rutinosakat, mondom, ilyen nagyon eltérő időpontokban, és szétment a falka. Tehát 2 látok még belőlük rendszeresen, szintén megfoghatatlanok, de akkor így feloszlott, ugye már nyilván arról a helyről is elmentek, ahol mi már mindent próbáltunk, hogy megfogjuk őket, akkor azt természetesen elhagyták azt a elhagyatott iparterületet, és hát ez lett ugye. És egyébként közülük 4 nálunk vannak még a telepen. A 3 alom, mivel egész piciként sikerült őket befogni, ők abszolút
kezesek.
Tehát nem elvadultak. De hát még ott van rengeteg. Tehát az arány viszont nagyon ijesztő, mert ugye itt 3 anyáról beszéltünk, akik közül 2-nek 8 kölyke lett, 1-nek 6 darab. És iszonyú magas volt a kölykök közt a szukák ivarszáma. Tehát, hogyha az most mondjuk fél év múlva kint maradnak, és mindenki kölykezik újra, meg ugyanaz az anya is kölykezik, tehát ez egy nagyon durva létszámot jelent.
Nagyon hegyes piramisok vannak. Nagyon szépen köszönöm, ebből körülbelül még 4 kérdésem volna ezzel a falkával kapcsolatban, de aki kíváncsi ennek a falkának az utóéletére, ahogy már most elkezdted mondani, meg arra, hogy mi lehet egyáltalán a megoldás, vagy megoldások, vagy mi mindent tudnánk tenni civilek, vagy hogyan lehetne értelmesen segíteni az állatvédelemnek, azok hallgassák meg szerdán 2-től ennek a beszélgetésnek a folytatását Bonc Edittel, a Kutyatár Természet és Állatvédelmi Egyesület Kaposvár vezetőjével. Mondtam az igét, hogy beszélgetést. Edit, nagyon szépen köszönöm, és szerdán feltétlenül fogunk jelentkezni.
Köszönöm szépen én is.
Szia! Szia
és viszontlátásra! Hallás! Says, hey, you get out, your ticket has expired. I don't mind in any case, my home's the other side. Foxes sounds from my window, Sunday afternoon. They are dancing both of them with a girl who's spinning spoons. Feel the sunshine, whoa. I see the blue sky. Cross the marketplace with a smiling face. I see lots of people that I've known from the place. Everybody has got something to carry on his back. Some a hoe, someone a crook, someone just a lot of trash. We'll be right back.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
Most pedig szeretnék a figyelmükbe ajánlani egy kiállítást. A MAMU galériában tegnap nyílt a Szimultán című kiállítás, a Jászberényi Art Camp hozta ezt a gazdag kiállítást, a vonalban Gogol Zoltán, a Jászberényi Art Camp vezetője. Nem tudom, hogy ez a pontos titulusa, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Kurátora vagyok a művészteletnek, és a kiállításnak is, nem egy személyben egyébként. Uh-huh. Nagy Zopánnal karöltve szerveztük meg a tavalyi Art Camp-et, és hát ezt a kiállítást is a MAMU-ben.
Mit jelent azt, hogy Art Camp? Ugye ez művész telepet jelent. Igen, valójában, de hogy mit jelent a művész telep?
A művész telep itt ebben az esetben azt jelenti, hogy egy nyári időszaki alkotó telep, amit általában augusztusban rendezünk meg, egyébként egy 31 évre visszanyúló történet, pontosabban ez a 31. Art Camp volt Jászberényben, de néhány év kimaradt a 2020-as évek elején, úgyhogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta, 90-ben volt az első, működik ez az időszakos nyári művésztelep. Uh-huh. Hát itt lényegében a meghívott művészek egy térben, egy időben, egy tematika, egy hívószó mentén hoznak létre műveket, és ebből áll össze általában a végére egy kiállítási anyag.
És kik hívják meg őket, és milyen alapon, tehát hogy hogyan válogatják össze a meghívottakat?
Hát még régebbre nyúlik a történet, a 80-as években már voltak olyan kortárs művészeti kezdeményezések Jászberényben, az Alkotárs Művészeti Egyesület révén, Palkó Tibor, Bangócs Gábor vezetésével, amik úttörőek voltak egyébként akkoriban, és hát ez az egyesület tömörített magában több akkor fiatal képzőművészt. Így nyilván van egy törzsgárdája ennek a művészterepnek, vannak hagyományai, egy progresszív vonalú alkotói folyamatot vonultak fel így évtizedek alatt ez a művésztelep. Jellemző volt mindig a performance művészet, a művészeti ágak összekapcsolása, az ennek képző művészet, egy kortárs galéria is működött akkoriban, uh-huh. És hát nyilván ez adta a gerincét a mai napig is, de mindig törekszünk arra, hogy generációk találkozzanak a művészteletben az alkotók között, szóval ugyanúgy vannak, hogy mondjam, Munkácsi díjas képzőművészektől kezdve a pályakezdő alkotókig mindig meghívva művészek, illetve hát a helyi kötődésű alkotók is meg tudnak jelenni azért számos esetben a művészteleken.
Uh-huh. És ilyenkor van valami kötelező program, valami forgatókönyv, vagy nem tudom én, mettől meddig van az alkotás, és utána a szabad foglalkozás, nem tudom, tehát hogy mi a forgatókönyv egy ilyen telepem? Van-e hát kötelező?
A tematika adott, ezt mind nyilván a saját hangjának, stílusának, elképzeléseinek megfelelően közelíti meg, de nyilván az egymásra hatások az ott mindig kézzel foghatók. Most különösen ugye szimultán volt a tematika, a szubjektumok és az összjátékok jegyében, ahogy egyéni művek, helyzetek és színterek találkozása, továbbgondolása, ez megvalósult idén is. Az, hogy ki milyen ritmusban dolgozik a művészteletben, az nyilván mindenkinek a maga lehetőségei és módszerei mentén történik.
De a végére, a nem tudom, egy vagy két hétnek, vagy három alkotói hét végére késznek kell lennie egy alkotásnak?
Természetesen azért egy-két munkának el kell készülnie, hogy tudjunk a végén egy kiállítást rendezni. Ez most egy hétig tartott a tavalyi művésztelep, ez nyilván lehetne hosszabb is, de hát a forrásoktól is függ általában, hogy milyen létszámban és milyen időtartamban tudjuk megrendezni.
Uh-huh. A forrásokat egyébként honnan teremtik meg?
Jászberény városa biztosít helyet, a közművelődési cégén keresztül, illetve mindenféle eszközöket, illetve a kiállításhoz és a kiállítóteret. Ugyanakkor pályázunk is nyilván a Magyar Művészeti Akadémiához, Nemzeti Kulturális Alakhoz, és hát igyekszünk támogatókat is megnyerni, egy több lábon álló dolog.
Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, ezt elmondta. Meddig lehet látni a MAMU galériában a Damjanich utca 39 szám alatt egyébként a Szimultán című kiállításokat?
Február 13-áig a galéria nyitvatartás idejében megtekinthető, és ez még szervezés alatt, de valószínűleg az utolsó napon, ez éppen egy péntek 13-a lesz, egy finisszázsal is készülünk, de erről nyilván a MAMU közösségi oldalain lehet majd tájékozódni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta. Gógol Zoltánt hallották, ennek a kiállításnak, a Szimultán című kiállításnak a kurátorát, az egyik kurátorát, a galéria pedig a 7. kerület Damjanich utca 39-ben várja a látogatókat. Köszönöm szépen,
én is.
Hogy itt volt velünk, és azt kívánjuk minden hallgatónknak, hogy legyen szép szombatjuk, legyen szép hetük, és jövő hét szombaton reggel 8-kor újra itt a Civil Rádióban találkozunk. Viszont hallásra!